Mai vendégem Antal Mátyás, karmester, fuvalaművész. De most már kevésbé látványpékség szakma a karmester, mint volt régen. Sőt, az egész komoly zene jelentősége.
De hát ilyen, vannak látványpékségek, hát ugye eleve, hogy az, hogy nem tudom én, a karmester másképp öltözik, mint de régen az volt, hogy a zenekar frakban volt, és a karmester is frakban volt, és ma a zenekar ott van gyönyörűen fölöltözve gyönyörű ruhába, és akkor karmester bejön valami rugdalódzóban, vagy Attilában, vagy egy gyűrött ingben. Nem tudom, mert ő mindent megengedett magának. Tehát nem tudom, és ez nagyon sok, ebben bennem ilyen szempontból biztos, hogy sok indulat turbózódik fel, de bármi más pályán, tehát, hogy ahol, szóval nem tudom én, ez az egész dolog, hogy tudom-e a partitúrát, vagy nem. Ugye, akkor jön ez a dolog, hogy kotta nélkül, vagy nem. És ha összehasonlítok két nagyjából egy generációjú, egy tőről fakadó karmestert, Abbádót és Ricardo Mutit, Abbádó minden hangot kotta nélkül dirigált, Muti egyetlen hangot nem dirigál kotta nélkül, mégis a Mutinál tökéletesen látszik, hogy tudja a partitúrát. Ugyanakkor vannak olyan karmesterek, akik némi az az érzésem, hogy ha nem időben lapoz, akkor elveszíti a fonalat. Világhírű karmestereket tudok mondani.
Te amikor elvállaltad a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak a vezetését, akkor volt egy konkrét koncepciót, hogy honnan, hova akarod vezetni a zenekart, vagy valami hangzást szerettél volna fejleszteni, vagy...
Nézd, én 73 évesen egy véletlen beugrás folytán a Hindemith Matisza festő című darabjába kellett beugranom, és illetve abból előzőleg egy ilyen úgynevezett ilyen korrepetíciós napot tartottam, és akkor az elődöm, aki ott dirigált, Gál Tamás megbetegedett, és neki akkor épp lejárt a szerződés, az igazgatónő a próba után megkérdezte, hogy nincs-e kedvem ide jönni. Tehát nem volt szó ilyenekről, hogy pályázat. És akkor mondtam, hogy hát én ennyi meg ennyi vagyok, és hogy hát csak legfeljebb egy próbaidőre, amíg találnak mást, és akkor mondtam, hogy egy év, azt mondja, nem, inkább legyen kettő, és lett belőle végül öt. Na most ugye ennyi idősen egy zenekart elvállalsz, amelyik egy nagyon nívós, azt lehet mondani, hogy a zenekarnak, az ország zenekarainak mondjuk egy második vonala. Ugye, hogyha tényleg azt az egy pár kiemelkedő zenekar, de ezek akkor van egy második vonal, főhivatású zenekar, amik nagyon jó zenekar, tele szociális és napi gondokkal, ugyanakkor a zeneirodalom legnagyobb műveit játssza a legjobb szándéka szerint. Ha egy ilyen esetben oda kerülsz, akkor fáradoznál, hogy a szociális helyzetükön javíts, ami sok szempontból egy szélmalomarc. Más szempontból viszont én eleve a bérletekben nem szeretem azt, amikor a vezető karmester a koncerteknek a 80-90%-át dirigálja. Zenekarnak kell a gazdag karmester park. Minden karmestertől kell vagy lehet valamit tanulni. Én az egy évi 16 bérleti koncertből összesen 4-et dirigáltam, de azt a 4-et én annak tekintettem, hogy azt úgy betanítani, mint egy tisztálkodás. Tehát, hogy a zenekarnak mindig tisztálkodnia kell. Intonációban, pontosságban, tehát a slamposodás az egy örök veszély, ami leselkedik egy zenekarra. Tehát, hogy ezeket az okokat napról napra, és akkor az ember mindig úgy gondolja, hogy ez a rendteremtés, ezt kiterjed még a következő 2-3 koncertre is, bizakodván abban, hogy az, aki a következő koncertet dirigálja, ő is úgy gondolja, hogy rendet akar teremteni. Tehát, hogy ez egy zenekar, az egy nagyon nagy massza, egy partitúra az egy nagyon zsúfolt találmány, és akkor ezen belül mindig rendet teremteni, az nem egy egyszerű dolog. És akkor az ember, még ugye én magam is 1000 dolgot nem hallok meg, amit esetleg egy másik karmester meghall. De így azt lehet mondani, hogy 5 éven keresztül nekem egy aktív és szeretetteljes viszonyom volt a zenekarral, amiben sajnos a legrosszabb pillanatban az én működésem második évének a véget, tehát mondjuk a harmadik évben ugye jött a Covid, amitől elkezdtünk ugye nem csak földrajzilag, hanem de facto eltávolodni egymástól, és akkor jött egy pár ilyen szájkosaras koncert, és hát szóval az akkor nagyon nehéz volt.
Miután leköszöntél? Tehát magyarul manapság vezényelsz, fogsz vezényelni, aktív zenész vagy manapság?
Igen, hát ugye egyrészt tanítok a Zeneakadémián változatlanul, aminek nagyon örülök, hogy még tartanak. Az ember ezt egy kicsit így is tekinti, hogy egy koron túl az a, ugye nyilván a rektor döntése, hogy valakit ott tart-e még tanítani, de azt hiszem, hogy a növendékekkel van egy nagyon harmonikus kapcsolatom, és a másik, a szándékom változatlanul az, hogy ezt a minél több bezsúfolódó generációs elnevezést minél inkább átidaljam, és hogy a betűk folyamatosan jönnek, Z, Y, és nem tudom én, és a legújabbakat is. És ugye nagyon vicces, mert van egy kvártettem, akik négyen együtt annyi elsősök, akik négyen együtt annyi idősek, mint én, és 2023-24-ben születtek, nem, 2003-2004-ben születtek, és nekik az, hogy valaki 1999-ben született, az nekik valami egészen misztikus szám. Tehát, hogy, na, szóval egy kicsit eltértem a tárgyat, tehát tanítok, és akkor időnként cseng a telefon, akkor koncertezem. Most nemrég volt a Szavária Szombathelyi Zenekarral egy koncertem, náluk van egy újabb felkérésem, Miskolcra is megyek a szezonban, illetve hát jövő szezonban, a tavaszom kicsit üresebb, az őszöm az kifejezetten zsúfolt lesz a rádiózenekar együtteseivel, rádiózenekar, rádiókórus, Nemzeti Filharmonikus Zenekar, énekkar, lesz a Zeneakadémia zenekarral, Liszt Ferenc Kamara zenekarral, Miskolc, és itt vált, tehát van, őszre van egy csomó feladat.
Teljesen aktív, mint hogyha teljesen aktív
lenne. Hát olyan is. Mondjuk ilyen, azt lehet mondani, a havi egy-egy elosztásban, ez pontosan elegendő ebben a korban.
Fiatalokkal hamar megtalálod a közös hangot?
Azt hiszem, hogy mindig.
Igen, ez főleg annak köszönhető, hogy te magad is fiatalos, energikus személyiség vagy.
Ennek van egy titka, hogy legyél befogadó, de ne akarjál pontosan úgy beszélni, mint ők. Az se jó. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy vállon veregetjük egymást, az se vezet jó. Ez egy nagyon érdekes helyzet különben.
Hiszen nem is tudnál úgy beszélni, hiszen nem is értjük, nem. Amiket mondanak,
nem.
Ugye?
Hát az
milyen szavakat használnak?
Nem, hát ez nagyon
érdekes. Melyik szót mondtad, ha mit nem tudtak, hogy mit jelent? Földi? Vagy, hogy...
Igen, a múltkor nagyon érdekes volt, hogy a péntek délután ment haza az egyik együttesből, akiket tanítok, két gyerek, és mondta, hogy akkor megyünk, jössz te is azzal a busszal haza? És akkor kérdeztem, hogy maguk földiek? És akkor úgy néztek rám, mint hogyha valami idegen szót használtam, és kiderült, hogy abban a kvintetben egyikük se ismerte ezt a szót, hogy földi.
Szoktál podcasteket, interjúkat hallgatni?
Utóbbi időben mi? Elég sűrűn.
Ez engem érdekel. Miket? Mert Puzsér Robertről beszélgettünk.
Politikaiakat is hallgatok.
Aha.
Steigerwald Krisztiánt hallgatom. Nem tudom, én hallgatom a politikai podcasteket is innen-onnan, nagyon érdekes, összeállnak a képek egyébként.
Na, mi milyen szinten, most nem aktuál politizáljunk, de mondjuk mi az, amit gondolsz most a világról? Milyen fejleményektől félsz? Milyen fejleményeket pártfogolsz?
Nézd, azt, hogy ennyi agresszió és ennyi terror cselekedet van az egész világon, az eddig konszolidáltnak tűnő skandináv országokban is, Amerikában, az egész közel-keleti helyzet, az izrael-palesztin helyzet, az orosz-ukrán helyzet, Amerika hova fog, azt nem mondom, hogy fejlődni, hanem milyen utakat követ majd ez az egész Grönland, Kanada iránti igénybenyújtás, ezek valahol félelmetes dolgok, nem tudom. Szóval nem szeretnék ezekkel szembesülni. Szóval én abban a hihetetlen szerencsében, azt hiszem, hogy pont az lenne, hogy ez a silent generáció, ugye én a második világháború befejezése után 3 hónappal, július, 45 júliusban születtem, és az én életemben az 56-os forradalom kivételével, amikor két hetet töltöttem a Budapest 7. kerületében, a Pincében, és amit mi 11 éves gyerekként irtozatosan jó szórakozásnak tekintettünk, nem ér fogalmunk, nem volt a drámaiságáról és a súlyáról ennek. Ezen kívül én leéltem 79 és fél évet, úgyhogy nem volt háború. Nem hiszem, hogy még egy ilyen generáció van. És tényleg azt kívánom, hogy a nálam fiatalabbak is egy ilyen hosszú életet megéljenek háború nélkül, mert ez döbbenet.
Hát...
Megéltem egy rendszerváltást, megéltem egy EU-ba belépést, mindegyiktől euforisztikusan sokat vártam, a dolgok nem teljesen úgy igazolódtak, mint amit az ember várt, sőt, de az, hogy az emberben van várakozásra való hajlam, az is a nyitottságnak a jele, azt hiszem.
Közérzeted, társadalmi közérzeted milyen?
Többet morgok, mint fiatalon.
Uh-huh. Szóval azért, mert a várakozások nem úgy jöttek be, ahogy nem, tervezted?
Nem, tulajdonképpen az embereknek az egymás iránti kommunikációs szintje az nagyon leromlott, tehát eldurvult, nincsenek udvariassági kvóták, szabályok. Tehát, hogy nem tudom én, fiam volt 11 néhány éves, akkor mentünk valahova, és egy bérházba bementünk, és egy liftnél vártunk, és jött egy idegen hölgy, és akkor a fiam előrengette a liftnél, és akkor néni úgy nézett rá, mint a Marsról jött volna ez a gyerek, hogy előrenged egy nénit, szóval nem tudom én. Hát ezek, lehet, hogy ezek formális dolgok, de sok mindent kifejeznek.
Ezekkel, ilyen jelenségekkel te is találkozol, amikor tanítasz, mondjuk a Zeneakadémián, hogy mások a...
Nem. Elképesztően szeretem a gyerekeket, és nagyon jók a szándékaik. És azt, hogy a telefonjukat bámulják, tessék a Steyerwald Krisztián gondolatait erről elolvasni és megnézni. Ez egy más világ. Rengeteg információjuk van, másképp gyűjtik be az információjukat. Azért ők is olvasnak, nem mindenki egyformán, és a munka iránti szándékuk, az a megtiszteltetés számukra, hogy a Zeneakadémiára járhatnak. Ami nekem egy megtiszteltetés, egy éves korom óta ott tanított az apám, ott éltem, ott tanított a 80-as évektől, ugye ott tanultam, és minden nap, ha bemegyek, akkor az az érzem, hogy ebbe a templomba, abban bemegyek, hogy ez egy csoda, hogy ide beléphetek, még akkor is, hogyha a liftek most már második éve nem jók, ami egy döbbenet. Második éve nem működnek a liftek, az idősebb tanárok valahogy a teherliftbe bekéreckednek, hogy feljussanak. Szóval ez egy másik dolog. Ettől függetlenül csodálatos hely a Zeneakadémia, csodálatos tanárok tanítanak. Hihetetlen az oktatási színvonal, még akkor is, hogyha bizonyos erők azt akarják elhitetni, hogy nem, és hogyha holnaptól mások tanítanának, akkor is lennének jobb és kevésbé jobb tanárok. Ez a világon mindenütt így van. Tehát, és ezek a gyerekek, akik oda járnak, ezek tele vannak várakozással, egyben tele vannak kétségekkel, hogy vajon jó pályát választottak-e, lesz-e olyan lehetőségük. Tehát én, amikor zeneakadémista voltam, akkor körülbelül annyian jártak egyszer a Zeneakadémiára, amennyien lehetett tudni, hogy körülbelül praktikusan a magyar zenei hivatásos szféra ezeket felveszi. Uh-huh. Tehát annyi fuvolista volt, hogy mindenkinek jutott valahova hely. Uh-huh. Kinek a MÁV-ba, kinek az operába, kinek a postás zenekarba, és így tovább.
Uh-huh. Te mindig tudtad, hogy jó szakmát választasz? Mert mondtad, hogy vannak kétségeik a mai fiataloknak, vagy találkozol ilyennel. Te mindig tudtad, hogy a helyeden vagy, és hogy neked ez az utad?
Én soha nem foglalkoztam azzal, hogy ez jó vagy nem jó szakma. Én ezt a szakmát, azt nem mondom, hogy kicsi gyerekkorom óta, mert 6 éves koromban elkezdtem zongorázni, az annyira nem érdekelt, és 13 évesen hallottam először az István gimnázium zenekarát, ahol édesapám szólistaként játszott egy, aztán Beethoven zongoraversenyt, és az, hogy maga a szimfonikus zenekar, hogy diákok ülnek, és volt, akinek nem ért a lába a székről, szóval az csodálatos volt. Onnantól kezdve 13 éves koromban tudtam, hogy ez engem érdekel, és akkor kezdtem fuvolát tanulni, És az, hogy ezt a pályát választom, és hogy ezt fogom csinálni, ez soha nem volt kétséges. Kétségeim sem voltak, hogy az életem az jó irányba megy-e. Az, hogy bizonyos dolgok megtaláltak, az egy nagy boldogság. Az, hogy bizonyos dolgok nem találtak meg, nem dőlök a kardomba emiatt. Tehát nekem voltak dolgok, amik handicap, amit azt mondhatom, hogy nem érzem kudarcnak.
Tehát, mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nem találtak meg
dolgok? Mondok neked egy érdekes dolgot. Én jól tudok németül, nagyon rosszul tudok angolul. Valahogy az a generációnál az angol nem volt terítéken, nem volt igazán, hogy a német mondja, Sitzfleischem, ülőhús, ülőkém ahhoz, hogy elkezdjek aktívan angolul tanulni, és hogy megtanuljak úgy angolul, hogy olyan, szóval voltak olyan megkereséseim az életemben, aminél, ha tudtam volna angolul, azért az hasznomra lett volna. És ma már a német tudású megkereséseknek nincs akkora súlyuk. Nem elég egész egyszerűen. De nem baj, jól van ez így.
Tehát elégedett ember vagy.
Én egy elégedett ember vagyok.
Komplett pálya van mögöttem.
Abszolút, 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 abszolút. Szeretem a társaságot, szeretem a volt kollégákat, szeretem az új kollégákat, tehát, hogy mondjam, életkor különbségtől függetlenül szeretem. És szeretem a nagyon sok fiatal kollega, karmesterekkel is beleértve barátom van. Hát most azt mondhatom, hogy például, akit én tényleg nagyon sokra tartok, nálam Hajszára 50 évvel fiatalabb, Rajna Martin, az ő 22, az én 72 éves korom óta azt mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk, rendszeresen beszélünk, megtárgyalunk dolgokat, csodálom a sikereit, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen pályát fut be, és megérdemelten. Tehát, hogy ezek jó dolgok. Jó dolog elbeszélgetni ilyen emberekkel.
Arról lehet tudni valamit, hogy miért kerültettek ti ilyen közel egymáshoz, hogy a közös pontokban, leginkább az érdekel, hogy a gondolkodásotokban mi a...
Azt nem tudom, a gondolkodásomban szerintem rengeteg a különbözőség. Az volt, hogy én 2017-ben, akkor volt 22, dirigáltam a Zeneakadémia zenekarát, a Zeneakadémián, amin egyébként a szólista Ránki Fülöp volt. Bartók Armaik zongoraversenyt játszott, és egy-két próbán ott volt a Rajna Martin, és akkor oda mindig beszélgettünk, és akkor ez az, úgy puhatolódzott, ő kereste ő is a, ugye 22 évesen a szakmájának a jövőjét, mesterfogásait, és így tovább, és mindig beszélgettünk, és úgy maradtunk egész egyszerűen, és ez úgy tart azóta is. Nyilván ő neki most már rengeteg dolga van, utazik mindenfelé, tudod, hogy Luxemburgban lett vezetőkarmester, illetve lesz 26-tól, most már nem olyan egyszerű találkozgatni, de úgy rendszeresen üzenetet váltunk, és megbeszélünk egy-két dolgot.
Akár visszasülhetnétek, így hármasban beszélgetnénk egyet, a stúdióban, és akkor...
Nagyon szívesen.
Jó.
Nagyon szívesen.
Mátyás, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót.
Nagyon örülök, hogy meghívtál, köszönöm szépen.
És köszönöm.